igaz fölismerésekben és jó döntésekben gazdag új esztendőt. A sorozatunk most újra visszatér a Biblia magyar költészetben témakörhöz, és a mai alkalommal Kosztolányi Dezső lesz a témánk. Az eddigi előadásokban volt szó, akkor most Kosztolányi, aztán József Attila és a többiek, Pilinszky, Vörös Sándor, tehát megadott tematika szerint. Olyan félközelmúltbeli szerzőkről van szó, akiket úgy igazában nem nagyon ismer a nagyobb olvasóközönség, és az iskolai oktatásban sem jut rájuk annyi idő, amennyi kellene. Kosztolányi Dezső a mai témánk főszereplője, igazában a magyar nyelv egyik legnagyobb művésze. Ha meg kellene nevezni, hogy nyelvhasználat, stílus, verselés, a költői beszéd megújítása szempontjából kiket tarthatunk a magyar költészet legjobb alakjainak, akkor biztos, hogy a modern korban Arany Jánosra és Kosztolányi Dezsőre esnék a választás. Ezt majd szeretném meg is mutatni a mai előadás során. Az előadás első részében hadd vázoljam fel ezt a rövid életutat. Alig több mint 51 évet élt Kosztolányi, gyors halálát a cigarettának és a szivarozásnak köszönheti, a gégeráknak, ami Babiccsal is végzett. Két pályatárs, Babics 1883-ban született, Kosztolányi 1885-ben, és nagyon gyorsan kellett távozniuk az élők sorából, mert egyszerűen ez az önpusztító életforma kioltotta az életüket. Kosztolányi 1936-ban, Babics 1941-ben halt meg, az egyik 51, a másik 58 éves korában. Kosztolányi a délvidék emberének az élményvilágát hozza, szabadkai születésű, az édesapja matematika, fizika szakos tanár, az ottani gimnáziumnak nem csak tanára, hanem egy idő után igazgatója. Ezért botrány, hogy a fia nem tudja elvégezni a gimnáziumot, mert olyan szemtelen és olyan kisiklásokat követel, hogy Szegeden kell neki érettségit szereznie, de a család, amely kényezteti, tejben vajba fürözti, aztán Abbáziába küldi, hogy jutalom utazásul. Mivel a család, ha nem is gazdag, de jómódú Bécsbe iratkozik be, mint ma is ugye a magyar gyerekek nagy része Bécsbe megy, nem Pécsre, Bécsbe megy tanulni, azt is ott hagyja, Budapesten beiratkozik a bölcsészetre, ott Babiccsal, Juhász Gyulával a négyesi szemináriumokon köt barátságot, de azt se fejezi be. Hát mi lesz abból az emberből, aki nem akar tanulni? Újságíró. Mert ugye az újságírók azok mindent tudnak, azok mindenhez hozzászólnak. Már Platon azt mondta, hogy kellő alapozottság nélkül. Platon idejében az újságírókat szofistáknak nevezték 2400 évvel ezelőtt. Ezek jártak városról városra, településről településre, és okították az embereket. Hogy kell föllépni, hogy kell beadványt írni, hogy kell hivatalos dolgokon eljárni. Hát az újságírás nagy százada, a 19.-20. század fordulója. Kosztolányi igazán furcsa is újságíró. Ír a Népszavába is, de ír az életbe is. Az egyik kommunista lap, a másik katolikus lap. Nem csinál belőle problémát, 4-5 lapnak egy időben munkatársa. Mit tetszen gondolni, miért? Azért, hogy fölemelkedjen ezeken a hírlapi meg párt torzsalkodásokon, nem azért, pénzt szerezzen. Pénzt szépen szerez. 28 éves korában, 1913-ban már meg is nősülhet, és egy gyönyörű, szép pesti házat szed össze, persze Hatvani Lajos báró segítségével, különböző kölcsönügyletekkel, az első világháborús pénzügyi mahinációkkal, de minden esetre Kosztolányi befutott ember már a 10-es évek közepén, és a verseink kívül 1907-ben jelenik meg az első kötete Négy fal között, majd 1910-ben a meghatározó kötete, a Szegény kisgyermek panaszai. A versek és a novellák után, meg az újságírói tárcák, cikkek után a 20-as évektől regényekkel is jelentkezik. Valóságos megújítója a magyar regényirodalomnak, amely Jókai és Mikszáth után nem találja a helyét, ugye Mikszáth 1910-ben meghal. Olyannyira sikeres a regényírói pályája, kezdi a rossz orvossal, nagyon jó kis regény, a Pacsirtában nagyon jó kis regény. 1922-ben megírja a Néró a véres költőt, mert 2 éven belül németre is lefordítanak, és kiír hozzá előszót, mint Thomas Mann. Thomas Mann dicséri Kosztolányit, József Attila ír majd Thomas Mannhoz költemény, de Thomas Mann Kosztolányit nagyon kedvelte, de Kosztolányi volt a Magyar Penklub elnöke, 5-6 nyelven folyékonyan beszélt, rendkívül jó föllépése volt, járta Európát. Európában az egyik legismertebb magyar közíró Kosztolányi volt. A Néró a véres költő után, ami a Szabó Dezsővel való polémiájára tesz pontot, megjelenteti az igazán talán legnagyobb regényét, az Édesannát, majd az Aranysárkány. Mindegyik nagy mű, és Kosztolányi annyira megerősödik, nincs is most már lekötelezve se a Nyugatnak, mint Babits, se más lapoknak. 1929-ben robbantja ki a magyar irodalom történet egyik leghevesebb vitáját Ady körül. Élesen neki megy Adinak, azt kívánja bizonyítani, hogy Ady középszerű költő, tulajdonképpen egy ilyen szembelgő, utóromantikus költő. Óriási felzúdulás, Babits védelmébe veszi Adit, nagy hírlapi csata kezdődik, de Kosztolányi állja a sarat, és mindenféle moralizáló, világmegváltó, akár baloldali, akár jobboldali művészettel szembeállva hirdeti a homo aesthetikus igazát, vagyis a világ jelenségein fölül emelkedő, és a világ életébe bele nem szóló, csak azt fölülről szemlélő embernek az igazát. Ha valaki azt mondja 1929-ben, hogy Kosztolánynak már csak 7 éve van hátra az életből, tehát ezt senki nem tudta megmondani, de Kosztolánynak 7 éve volt hátra az életből. Megjelentett még egy nagyon nagy verskötetet, és az egész magyar költészetnek, tehát hogyha azt kellene megmondani, hogy melyik magyar költő jelentette meg az elmúlt 200 évben a legnagyobb kötetet, mint verskötetet, amiben van 70-80 vers, hát ez 1935-36 fordulóján Kosztolányi a Számadás című kötetét. Döbbenetes nagy kötet, majd ebből hallgatjuk meg a legnagyobb verset Latinói Zoltán előadásában, ami a magyar költészet egyik legnagyobb darabja, a Hajnali részegség. Ezek a külső életút állomásai, felesége Harmos Ilona színésznő, akit életében nem, de Kosztolányi halála után nagyon meghurcolnak zsidó származása miatt. Egyetlen egy fiúk születik 1915-ben, Ádám, aki majdnem kibelezi a szüleit, túléli a II. Világháborút, a 70-es éveket, és nyugaton, általában nyugaton élt, néha jött vissza Magyarországra. Kosztolányit a II. Világháború után elhallgatják, nem szívesen beszélnek róla. A rendszerváltás után reneszánsza következik be. Szabadkán és a délvidéken nagyon nagy népszerűségnek örvend mind a mai napig. Már szobrot emeltek neki Szabadkán, meg is nagyobbították a szobrot. Magyarországon viszont Kosztolányi viszonylag az alig ismert költő közé tartozik. Ha azt nézem, hogy kit ismerünk mi belülről, és a világszemléletének és a költői tehetségének a mélyebb oldalairól. Ennyi a külső életrajz, most a belső életrajzra szeretnék rátérni, és én csak Kosztolányi költészetével foglalkozom, és a Bibliához való viszonyával. Egyébként minden egyes kötetében van bibliai verse, például az első kötetben a 4 fal közöttben ott van a zsidók kivonulása, tehát egy ószövetségi téma, és a ballator, a ballatornak a dicsérete a jobblatorral szemben, a bűn dicsérete az erénnyel szemben, igazi polgárpukkasztó, és egész más szempontú versek, mint amiket megszoktunk. Aztán a következő kötetben ott van az Ádám című verse, az első emberrel való szembesülése, de azt kell, hogy mondjam, hogy Kosztolányinál nem annyira a biblikus versek, mint az óhatatlanul a Bibliához közelítő látásmód jellemző a költészetére, annak ellenére, hogy ő ateistának mondja magát. Többször kijelenti, hogy ő nem hívő, és nem is tud hinni, és azt szeretném önöknek megmutatni, hogy aki programszerűen azt mondja, hogy nem tud hinni, mert az életben a hit nem igazán igazolható, és a mai világban a hit nem igazán számíthat sikerre, hogy az az ember, aki szinte dacosan ateista ember, az hogyan kerül egyre közelebb és egyre közelebb azokhoz a kérdésekhez, amelyeket a Biblia is felvet, és szakasztott ugyanúgy fogja megválaszolni ezeket a kérdéseket, szinte tudomásán kívül, mint azokat a Biblia. De nézzük a belső életutat. Koszlánynak az első kötete a négy fal között jelentős kötet, de mint első kötet, mint Babicsnál a Levelek írészkoszorújából, vagy a Juhász Gyula első kötete is nem igazán megszenvedett költeményeket tartalmaz, hanem egy ilyen, képzeljünk el egy ilyen magyar Rembo-Verlaine-Mallarmé összegyúrást, egy ilyen minden témát megverselni tudó, sokszor a szonett nyelvén beszélő, nagyon zárt világú költőt. Van ott is néhány jelentős vers, amit ajánlok a kedves hallgatóknak, például a Plátó olvasása közben, föltétlenül elolvasandó Kosztlányi vers, az élet nagy kérdéseit veti fel, nagyon szuggesztív formában ebben az első kötetben. Ahol Kosztolányi a saját hangjára talál, ez a második kötete. Ez 25 évesen jelenteti meg, 1910-ben, ez a Szegény kisgyermek panaszaiból. Miért? Érdekes maga a kötet is. A kötetben a versek úgy következnek egymás után, hogy nincs címük. Az első sor eleje van kiugrasztva címként. És egymás után jönnek ezek a versek, beöltözik felnőttként a gyermek mezébe, és megpróbálja az egész életet a gyermek szempontja szerint láttatni. Ez egész élete végéig megmarad, a gyermekkornak egy ilyen himnikus dicséret, hogy az ember igazán ember a gyerekkorában volt. Van egy vers, ami arról szól, hogy olyan az emberi élet, mint a gyerekek játéka. A gyerekek nagy garral elkezdenek pakolni, rakodni, hozzákezdeni a játékhoz, aztán egyszer csak váratlanul mindent összepakolnak, már vége is van. Na látjátok, ez az élet. Van eleje és vége, a közepe, mint a semmi. Döbbenetes vers, hogy az embernek van egy szép gyermekkora, amire mindig vissza lehet emlékezni, aztán van egy megszenvedett időskora, tulajdonképpen a felhőtlen boldogság és a fájdalom és a szenvedés ez, ami belenyomja a pecsétjét az ember emlékezetébe, de mi van a 20-tól 60 éves korig? Amikor az emberek dolgoznak, loholnak, családot alapítanak, az mintha semmi lenne, mert annyi sok kötelesség, feladat van, hogy az emberek már nem olyan élménytelien élik át az életet, mint gyerekkorukban, vagy éppen a halálhoz közel. Ebben mutatok például egy verset ebből a válfajból, bár gondolom, hogy sokan ismerik, mint aki a sínek közé esett, az édesanyjáról felidéző verseit, de ennek az egész Szegény kisgyermek panaszai utolsó darabját mutatnám be. Menj, kisgyerek, most vége ennek is. Menj, drága gyermek, édes kisfiam. Most nem magáról, nem a kisfiáról, most magáról beszél. Ő, mint felnőtt, megidézi a gyerekkorát, és most önmagához szól, felnőtt szól a hajdani önmagához. Menj, kisgyerek, most vége ennek is. Menj, drága gyermek, édes kisfiam. A te utad a végtelenbe visz, de én előttem már a semmi van, a semmiség. Érdekes ez a versnyelv, hogy ugye a gyerek előtt még az élet végtelen, a felnőtt előtt meg az élet sokszor a sok hiába való küzdelem és feladat terepe a semmi, de hozzáteszi a semmiség. Mert amiért a felnőtt ember él, amiről a világ beszél, sokszor csip-csup ügyek, semmiség, de ez a vers nyelve, hogy valamit kérdezik, de én előttem már a semmi van, meg a semmiség. Ez a költői dikció, ez a beszédmodor, ez Kosztolányi hozza be a magyar költészetbe, hogy tűnődve és eszmélkedve írok, tulajdonképpen a versíra írom a verset, de azt álljak meg, hogy is van, és valamit közbefűzök. Még egy néhány merész év, aztán a férfikor s a sárga vénség. Menj, édesem, bocsáss meg a dalosnak, ki mostan a színpadra kényszerít, tehát ő a felnőtt Kosztlányi színpadra kényszeríteni a hajdani gyerekkorát. Menj, édesem, bocsáss meg a dalosnak, ki mostan a színpadra kényszerít, Menj budapesti bús redakciókba, némán takart föl szóló sebeit. Némán takart föl szóló sebeit. Menj a New Yorkba, s kávéházi márvány ravatalán tanulj meg újra meghalni. Irigy szemek keresztüzé közé menj, hadd nézzék benned, mi az irodalmi. Menj és panaszkodj, hogy az vitt piacra, ki tégedet legjobban szeretett, és kirabolva tiszta kis koporsód, most kinyitotta halott szemedet, mondd árva vagy, és most lettél legárvább, picike koldus a föld kerekén, mezítlenül születtél, mesztelen mécs, menj, menj szegény. Itt is van egy bibliai motívum, mert melyik híres bibliai könyv első fejezetében olvassuk, hogy mezítelenül jöttem a világra, és mezítelenül távozom abból. Ugye Jób könyve a szenvedésről szóló nagy bibliai könyv. Tehát lehet látni, hogy Kosztolányi ebben az első kötetében megteremt magának egy formát, hogy a gyermek egyszerűségével akarja láttatni ezt a bonyolult felnőtt világot. Ez rendkívül hatásos forma, mert tényleg a világunk nagyon bonyolult, el lehet benne veszni. Ha egy felnőtt kezd beszélni a világunkra, az előbb-utóbb unalmas lesz, mert elveszik a részletekben. De hogyha egy gyerek azt mondja, hogy borzalmas ez a világ, mit csinálnak itt az emberek? Miféle sok semmiségbe mennek bele? Meg mi az emberek célja? És egy gyermek egyszerű pátosszával mondja ezt el. Tehát itt Kosztolányi megtalálja azt a költői hanghordozást, amivel föl tudja kelteni a figyelmet, és egyben a felnőtt világot szinte megütközteti önmag, hogy embereket elgondolkoztatok, hogy ti milyen világot építetek. El tudtok ezzel számolni a gyerekeknek? Ez érthetetlen ez a világ, ez értelmetlen ez a világ, amit ti csináltok, és mondom, ezzel Kosztolányi rendkívüli módon rátalál arra a hangra, ami szinte az elkövetkezendő 20-25 évben az ő hangjának a sajátja lesz. Kosztolányi nagyon nagy nyelvművész, és nagyon érti a míves formákat, de mint a felolvasott vers is mutatja, nagyon szereti a szabad verset. Semmi rím, semmi kötöttség, pongyol a mondatok, de mégis valami összeáll, valami, ami költészet, valami, ami megdöbbent bennünket, egy ilyen tragikus felhangú költészet, és 1910-től, aztán az első világháború után ez a hangnem válik egyre erősebbé a költészetében, és ahogy említettem, ez kitart az élete végéig, hogy a Számadás című kötetnek a legnagyobb versét idézzük, ugye ez a hajnali részegség tulajdonképpen a legeslegutolsó versig is hitat. Hogy ezt bizonyítsa, most előre szaladok, és mielőtt meghallgatnánk ezt a hatalmas verset, és az biztos, hogy ez Latinovics versmondásának egyik legnagyobb teljesítménye. Ezt a verset úgy, mint ő elmondta, senki más magyar színész nem mondta el. Nagyon érezni kell ezt a verset. Ez a vers a magyar életkép költészetnek egy nagyszerű darabja. Ez annyit jelent, hogy a költ egy életképből, egy nagyon egyszerű helyzetből indul ki. Este dolgozik, és nem tud lefeküdni. Szívja a cigarettákat, ivott kávét, nem tud lefeküdni. Föláll az íróasztala mellől, oda megy az ablakhoz, kitárja az ablakot, látja ott a budai várhegy oldalán az egyes házakat, a lakásokat, hogy az emberek alszanak, döbbenetes képek jönnek, mint a ketrecekbe aludnának az emberek, mint ilyen egyszerű képek, hogy bevillant ilyen képeket, mint hogyha az élet ilyen állati szintre süllyedt volna le, hogy az emberek csak alszanak, aztán szól a vekker úr, aztán robotolnak, aztán esznek, aztán isznak, aztán megint alszanak, és ez a borzalmas körforgás. És hogy ebbe úgy beleéli magát, egyszer csak föltekint az égre. És a nagy különbség az össze-vissza zűrzavaros földi világ és a rendezett égi világ között. Tehát említettem már itt a hallgatóknak egyszer egy osztrák költőnőnek, Krisztina Busztának azt a háromsoros versét, ami ezt a feszültséget a legteljesebben fejezi ki. Könnyen megjegyezhető ez a három sor, azt mondja ez az ember birtoka, Krisztina Buszta az ember birtoka, azt mondja, mi maradt nekünk? Mi maradt nekünk? Fejünk fölött a csillagok messze idegenül, talpunk alatt a vad gyermeki fű, és szívünkben a bűn nyugtalan életével. Tehát az ember a csillagok meg a fű között járja itt a földi vándorútját, és mi maradt nekünk, ez a sok zűrzavar, ez a sok bántás, ez a sok rossz, amiből nem tudunk kikecmeregni, mi is bántunk bennünket, és megbántak a bűn, ott tenyészik az emberekben, nem tudnak tőle megszabadulni, tehát a csillagok nem tudnak rajtunk segíteni. Kosztolány azonban éppen erre viszi a vers vonalát, akkor föltekint a csillagos égre, és ennek a gyönyörű látványát elkezdi pazar módon részletezni, mint egy az egyszerű látomást, az egyszerű életképet átviszi egy látványba, mint hogyha az égbe bál lenne, jönnek, mennek a tündérek, az angyalok, és fogadáson is a bálnak a gazdája, ugye maga az Isten, de nem mondja ki a versben sohasem, hogy Isten, és azt mondja, hogy ez olyan, mint az elsüllyedt gyerekkor. Na itt van a szegény kisgyermek panaszai 1910-ben, 35-ben és 25 évvel később is. Tehát az elsüllyedt gyermekkor, és akkor elkezd gondolkozni, hogy hogy ezt most látja csak meg, 50 évesen látja meg, mivel ment el az élete, robotolással, munkával, szenvedéssel, hogy erről a csodáról, ami a létezés csodája. Itt is ütközteti, igazán, mint az egzisztencialistát ütköztetik, hogy van élet, meg van létezés. Mi élünk, de nem létezünk. Itt a földi élet az már egyre távolabb kerül az igazi létezéstől. Élünk, de nem létezünk. Kivéve, ha megszólal ez a telepe, ez aztán jelzi, hogy létezünk. Kérném szépen, hogy mindenki kapcsolja ki, mert ha Latinovics közben megszólal a telefon, akkor... Kérnék szépen mindenkit, hogy hatástalanítson minden kézigránátot jó katonához, méltóan bár hölgyek a többség, de a kézigránátot nem szabad kioltva behozni egy terembe. Legyenek kedvesek ezt megtenni. Most is a legszebb helyeken vagyok megzavarva. Tehát elkezd aztán gondolkodni, és itt is kimondja, hogy nézd csak, tudom, hogy nincsen mibe hinnem. És azt is tudom, hogy el kell mennem innen. De pattanó szívem feszítve húrnak, dalolni kezdtem akkor az Úrnak. Micsoda játék? Az Úrnak dalol. Ez csak magyar költő tudja megcsinálni persze, mert a magyar nyelvben az Úrt, mint kék, ékkék, meg az Úr, ugye az homonim, ugyanaz. Nem mondja ki, dalolni kezdtem akkor az Úrnak, annak, akiről nem tudja senki, hogy hol van. Annak itt nem lelek sem most se holtan. Majd megkérdezzük, hogy miért nem leli Kosztolányi az Istent? Miért nem leli az Istent? És azt mondja, hogy bizony barátom a porban, hol lelkek és göröngyök köz botoltam, mégiscsak egy nagy ismeretlen úrnak vendége voltam. Ez a vers végkicsengése. Persze csak részleteket villantottam fel. Hallgassunk bele most egy nagy Kosztolányi versbe, hogy utána visszamenjünk majd, és fölfejtsük az idáig vezető utat, és arra rejtélyre keressünk választ, hogy miért nem találta meg Kosztolányi az Istent, és közben az életbeli kérdéseit hogy megválaszolta az Isten szerinti válaszokkal. Hallgassuk meg most akkor a verset.
Elmondanám ezt néked, ha nem unnád. Múlt éjszaka 3-kor abba hagytam a munkát, le is feküdtem. Ám a gép az agyban zörgött tovább, kattogva, zúgva nagyban. Csak forgolódtam dühösen az ágyon, nem jött az álom. Hívtam pedig így és úgy balga szókkal, százig olvasvas mérges altatókkal. Az, amit írtam, lázasan merett rám. Izgatta a szívem 40 cigarettám, meg más egyéb is, a fekete, minden. Hát fölkelek, nem bánom az egészet, sétálgatok a szobámba, le föl inkben, köröttem a családi fészek, a szájakon lágy álombeli mézek, és amint botorkálok itt, mint a részeg, az ablakon kinézek. Várj csak, hogy is kezdjem? Hogy magyarázzam? Te ismered a házam, s ha emlékezni tudsz a hálószobámra, azt is tudhatod, milyen szegényes, elhagyott ilyenkor innen a Logodi utca, ahol lakom. Tárt otthonokba látsz az ablakon. Az emberek feldöntve és vakon, vízszintesen feküsznek. s megforduló szemük kacsintva néz szét ködébe csalfán csillogó eszüknek, mert a mindennapos agyvérszegénység borult reájuk. Mellettük a cipőjük, a ruhájuk, s ők a szobába zárva, mint dobozba, melyet ébren szépítnek álmodozva, de mondhatom, ha így reámeredhetsz, minden lakás olyan, akár a ketrec. Egy keltő óra átketyeg a csendből, sántítva baktat nyomban felcsörömpöl, s az alvóra szól a harsány riasztó, ébredj a valóra. A ház is alszik, holtan és bután, mint majd 100 év után, ha összeomlik, gyom virít alóla, s nem sejti senki róla, hogy otthonunk volt-e, vagy állatóla. De fönn, barátom, ott fönn a derűs ég, valami tiszta, fényes nagyszerűség, reszketve és szilárdul, mint a hűség. Az ég volt, egészen úgy, mint hajdanába rég volt, mint az anyám paplanja az a kék folt, mint a vízfesték, mely irkámra szétfolyt, s a csillagok lélegző lelke csöndesen ragyog a langyos őszi éjjelbe, mely a hideget előzi, kimondhatatlan messzes odaállt. Ők, akik nézték Hannibál hadát, s most néznek engem, aki ide estem, és állok egy ablakba Budapesten. Én nem tudom, mi történt vélem akkor, de úgy rémlett, egy szárny suhant felettem, s velém hajolt az, amit eltemettem rég, a gyerekkor. Olyan sokáig bámultam az égbolt gazdag csodáit, hogy már pirkadt is keleten, s a szélben a csillagok szikrázva észrevétlen meg-meg libegtek, és távolba roppant, fénycsóva lobbant, egy mennyei kastély kapuja tárult, körötte láng gyúlt, valami rebbent, oszolni kezdett a vendégsereg fent, a hajnali homály mély árnyékai közé lengett a bál éj, künn az előcsarnok fényárban úszott, a házigazda a lépcsőn búcsúzott, előkelő úr az ég óriása, a bálterem hatalmas glóriása, s mozgás, riadt csilingelés, csodás, halk női suttogás, mint amikor már vége van a bálnak, s a kapusok kocsikért kiabálnak. Egy csipkefátyol látszott, amint távol homályból gyémántosan aláfoly, egy messze kéklő, pazar belépő, melyet magára ölt egy drága, szép nő, és rajt egy égkő, behintve fénnyel ezt a tiszta békét, a halovány ég túlvilági kékét, vagy tán egy angyal, aki szűzi szép mozdulattal csillogó fejékét hajába tűzi, és az álomnál csendesebben egy arra ringó, könnyűcske hintó mélyébe lebben, s tovább robog kacérmosolyjal ebben, aztán amíg vadparipái futnak a farsangosan lángoló tejútnak, arany konfetti záporába, sok száz batár között patkójuk fölsziporkáz. Szájtátva álltam, s a boldogságtól föl-föl kiabáltam, az égbe bál van, minden este bál van, és most világolt föl értelme ennek a régi nagy titoknak, hogy a mennynek tündérei hajnalba hazamennek, fényes körútjain a végtelennek. Virrattig maradtam így, és csak bámultam addig. Egyszerre szóltam. Hát te mit kerestél ezen a földön? Mi kopott regéket? Miféle ringyók rabságába estél? Mi kézirat volt fontosabb te néked, hogy annyi nyár múlt, annyi sok derestél, és annyi rest éj, s csak most tűnik szemedbe ez az estély. 50 év, szívem visszadöbben, halottjaim is itt-ott, egyre többen. Már 50 éve tündököl fölöttem ez a sok élő, fényes égi szomszéd, ki látja, hogy könnyen mint morzsolom szét. Szóval bevallom néked, megtörötten földig hajoltam, s mindezt megköszöntem. Nézd csak, tudom, hogy nincs semmibe hinnem, és azt is tudom, hogy el kell mennem innen. De pattanó szívem feszítve húrnak, dalolni kezdtem ekkor az azúrnak. Annak, kiről nem tudja senki, hol van. Annak, kit nem lelek se most, se holtan. Bizony ma már, hogy izmaim lazulnak, úgy érzem én, barátom, hogy a porban, hol lelkek és göröngyök közt botoltam, mégiscsak egy nagy ismeretlen úrnak vendége voltam.
Hát ugye érezzük, ez igen nagy vers. Ha elkezdjük ugye a magyar költészetet, mondjuk a Kölcsei Vanitátum Vanitászától a Babits Esti kérdésén át, a Tóth Árpád Ereige egy reketyebokorhoz, vagy a Pirinszki Apokrif, tehát a magyar költészet, ugye a Véncigány, az előszó, a világosságot, ki is adtam ezekről a nagyversekről egy elemzést, mert mondhatnám nem is túlozva, hogy egész Európa nem tud ennyit összetenni, mint ez az egy költészet, a magyar költészet, ezekből a nagy versekből, de ezek között is egészen nagy orom ez a hajnali részegség. Ezek után csöndbe kell elmaradni, vagy csak erről a versről beszélni, de én nem választhattam ezt, mert szeretném önök előtt bemutatni a kitűzött célomat, hogy Kosztolányi, aki ebben a versében is azt mondja, hogy négy csak tudom, hogy nincs semmibe hinnem. Miért nincs az embernek semmiben sincs hite? Miért nem lehet az embernek szerinte semmiben sem hite? Korai versében ez egy korai versét idézem, gyűlölöm magamat, ez a vers címe. Hogy gyűlölöm magam, mindig csak én, változva folyton, s mégis változatlan, tükörszobába járok, s száz alakban másolja halvány képemet a fény. Csak én, a végtelen egy én. Ki a szírben szunnyadó szobormás? Arcom kacag belőle hű, de oly más. Ki az árnyék a falon? Enyém. Nem gyűlöli úgy a rab tömlöcét, hol örökös a végtelen sötét, s magába rogyva ordít társtalan, mint ahogy én utálom önmagam. A korai Kosztolányi költészettől fogva azt látjuk, hogy Kosztolányi az a költő, aki tényleg a 20. századi embert adja vissza, akinek állandóan minden gondolata csak maga körül forog. Az igazi egoista ember, az én. Mindent az én mérlegére tesz. És ez be is vallja. És ez az én, ahogy elkezd élni, hát mire törekszik ez az én? Élvezetekre, pénzre, sikerre. És mindez Kosztolányinak meg is adatott. Minden megadatott. Még a monarchia utolsó éveiben, de a világháború sem szegte szárnyát. Mondom, hogy a világháborúból ő, mint háztulajdonos, és mint egy ünnepelt költő, meg is írja a Boldog Szomorú dalban. Van már gyerekem, van már kenyerem, borom is van. Van gyermekem és van feleségem. Szívem minek is szomorítsam. Van épp elég eleségem. Van kertem, a kertre rogyó fák suttogva hajolnak utamra, s benne a dió, mogyoró, mák terhétül öregből a kamra. Minden megvan az énnek. De néha megállok az éjben. gyötrődve, halálba hanyatlón, mint lázbeteg ki föleszmél, álmát hüvelyezve halkan, hogy jaj, valaha mit is akartam, mert nincs meg a kincs, amire vágytam, a kincs, amiért porig égtem, itthon vagyok itt a világban, és nem vagyok otthon az égben. Ugye döbbenetes nagy verseket ír erről, hogy az ember mennél inkább belemegy a földi létezés forgatagába, és minden vágyát ki tudja elégíteni, van pénze, siker, ugye már sokan előre köszönnek, és énekes ifjú fiának valangéről, hogy Magyarországban úgy beszél, mint Salamon király a Prédikátor könyvében, hogy már minden az enyém, és akkor döbbenek rá, hogy minden hiába valóság. Mert valahogy az életnek, a létezésnek a központjához nem jutottam el. Nem tudom, hogy miért is élek. Mindenem megvan, és ezzel, hogy mindenem meglett, most veszítem el azt, hogy miért is élek. Miért is él az ember? Miért is él az ember? Kosztolánynak érdekes versei vannak el, hogy miért is él az ember. Van egy kicsit hosszú vers, ezt nem idézem, de mindenkitől kérem, hogy olvass el. Ez a vers cím, hogy verés. Verés. Arról szól a vers, hogy az ember itt a földi életben minden jót kíván magának úgy, hogy maga elgondolja és megkívánja, de sokszor verést kapunk a hozzánk közel állók részéről is. Családtagoktól, barátoktól, akik szeretnek bennünket. Óhatatlan verést. Azt mondja, hogy ha a gyerekemnek nagy a láza, az is verés, mert hát az én gyerekem hogy fog meggyógyulni, ha a feleségemmel valami baj van, az is verés, mert az én szívemet aggasztja. És arra jut el ebben a versben, hogy tulajdonképpen nem a jólét vezeti az embert el az igazi céljához, az élet igazi céljához, hanem azok tudják meg, hogy miért is érdemes élni, akiket az élet megpróbáltatásai ösztökélnek valami egész más irányba, amibe ő akart haladni. És mi az életnek a legnagyobb megpróbáltatása? Az életnek a legnagyobb megpróbáltatása a fájdalom és a szenvedés. Amikor az ember elkezd gondolkozni az életen, hogy miért is él, általában az emberek akkor kezdenek el gondolkozni, amikor valami mély fájdalom hasítja őket, vagy valami mély szenvedésbe jutnak. És Kosztolányi ennek a fölismerésének szánja az élet egyik legnagyobb versét. A magyar költészetben ugyan nagyon sok vers van a szenvedésről, tessenek csak gondolni, hogy Kölcsei elfolytódás című versére. Rövid vers, de nagyon nagy vers. Vagy például Babits Mihálynak a Pszichoanalízis Krisztiána című versére. Ez már hosszabb vers, és nagyon megrázó lesz. Vagy I. és Gyulának a Doleo Ergo Sum, fájok, tehát vagyok című versére. Ez senki ki ne hagyja ki a magyar költészet nagy alkotásait. Tehát Kölcsei elfolytódás, Babits Pszichoanalízis Krisztiána, I és Doleo Ergo Sum. De amit erről a kérdésről Kosztolány ír a Vadkovácsban, a Kosztolánynak egyik legnagyobb verse a Vadkovács. Ugyanolyan nagy vers, mint a hajnali részegség, amit előbb tetszettek hallgatni, de az 8 perc, ez meg 1 perc. A Vadkovács a szenvedés sötét pörölyjel döngöl engem. Micsoda verset. A Vadkovács, mint egy mitológiai alak a szenvedés, itt mindenkit a szenvedés próbál meg ezen a világon, mindenkit elér a szenvedés, vagy ilyen, vagy olyan formában, de ezt mint egy kovács allegorikus alakjában, tetszettek talán már lenni Kovács Mihályban, hogyha nem ott van üllő, meg nagy kalapács, meg tűz, meg keményé verik a vasat, tehát a Vadkovács a szenvedés, sötét pörölyjel döngöl engem. Szikrázva visszanézek, mert kinek kedves a szenvedés? Ki akar itt szenvedni? Szikrázva visszanézek, már megint miért én? Meg miért engem ért? Szikrázva visszanézek, tessenek figyelni a gyors váltásra, s kormos dalát ő vélez engem. Előbb-utóbb be kell látni, hogy nincs értelme szikrázva visszanézni, ha nem én szenvedek a magam testi, lelki bajai miatt, akkor szenved körülöttem nagyon sok ember, az a szenvedés legalább ugyanakkor a szenvedés, mint hogyha én szenvednék, legalábbis egy rendes embernek. A Vadkovács a szenvedés sötét pörölyjel döngöl engem. Szikrázva visszanézek, s kormos dalát ő vélez engem. Bejó nekem, hogy nem kell élni. csak az üllőre ráalélni. Engedni szépen, mit se tenni, csak fájni így, és várni, lenni. Döbbenetes versbeszéd. Ilyet se Petőfi, se Arany, se Adi, se Babics nem talált ki. Hogy egy látszólag jelentéktelen nyelvi elemmel, ez a főnévi igenév, de jó nekem, hogy nem kell élni. Ez mit jelent? Csak az üllőre ráalélni. Amikor az üllőre valaki rá, és akkor a kalapáccsal elkezdik verni, ez jobb, mint az élet. Tetszenek figyelni? Szenvedni jobb, mint élni. Mert az élet olyan nagy szenvedés. Ha valaki szenved, akkor a jobbik oldalát kapta meg az életnek. Ha valaki nem szenved, az életnek a rosszabbik oldala az élet, a szenvedéstelen élet. Ez kerekedik ki ezekből a sorokból. Még egyszer, bejó nekem, hogy nem kell élni. Mert hát ha beteg az ember, ha fáj, akkor egy kicsit könnyebben érezheti magát, nincsenek kötelezettségek, nem kell bemenni a munkahelyre, nincs teljesítőképes, nincs ez, nincs. Bejó nekem, hogy nem kell élni. Csak az üllőre ráalélni. És engedni szépen, mit se tenni, csak fájni, és várni, lenni. A rím az élni meg a lenni között feszül. Lenni még mindig jobb, mint élni. Mi a különbség az élet meg a lét között? Hogy a létet akkor ismerjük meg, amikor a szenvedések elkezdenek püfölni bennünket. És a megismert lét, a szenvedésteljes lét jobb, mint az élet. Ezért a harmadik versszak, verj vadkovács, világfutóvá, érzéstelenné és meretté, tökéletessé és tudóvá, kemény, fájdalmas műremekké. Alig ha van nagyobb vers, ilyen csontszikár, ilyen kevés szóval, semmi sallang, itt semmi mócsig nincs ezen a húson. Verj vadkovács világfutóvá, mert a világ, hogy egyik másik versében mondja Kosztolányi, nem embernek való. Embernek ellenséges földgolyó, ezt mondja az Intés az öregebbek tiszteletére című versében, ezt is tessen kell olvasni. Intés az öregebbek tiszteletére. A világot az ember, a rossz, a bűn, bibliai nyelvén a sátán, a sok gazság annyira eltorzította, hogy verj vadkovács világfutóvá. A világot itt kell hagyni, először lélekben, és utána, hogy itt hagyjuk a világot, ez nem szerencsétlenség. Verj vadkovács világfutóvá. De most van ez a célhatározói szerkezetekkel, ez érdekes jelzőkkel. Azt mondja, hogy érzéstelenné és meretté, tehát mint a vas. Érzéstelenné és meretté. De ha valaki azt gondolná, hogy ez már a tárgyak szintjére valahogy oltsuk ki a tudatunkat, mert borzalmas az az élet, nem. Azt mondja, tökéletessé és tudóvá. Mikor lesz tökéletes az ember, mikor lesz tudó az ember, amikor a szenvedésekben elkezd gondolkozni, és az igazi léttel szembesülni, és nem a hamis élet cifraságai között játszani a cirkuszt. Érzéstelenné és meretté, tökéletessé és tudóvá, kemény, fájdalmas, és még az utolsó szóra is tarthat, műremekké. Ennél a szónál eszembe jut az, hogy Hamvas Béla azt írta a két világháború között, hogy az egész európai kultúrának az a nagy baja, hogy itt mindenki ír, mindenki nagy műveket akar létrehozni, zenemű, festészet, szobor, költemény, próza, hát itt elönt bennünket a sok mű. Mű őrület van, mondja Hamvas Béla, később ezt így és Zsula így mondja, hogy az emberek előbb tanulnak meg írni, mint olvasni. Itt mindenki közölni akarja önmagát. Itt mindenki valami nagy dolgot akar, hogy én is itt vagyok, gyerekek, figyeljetek rám, olyat mondok erről a világról, ezt mindenkinek köteles megtanulnia. És azt mondja Hamvas Béla, hogy az emberek elfelejtkeznek arról, hogy nem nagy művet kell létrehozni, hanem hagyni kell, hogy a mi életünk legyen mű, példamutató mű mások számára. Ezért mondja, hogy Veri Vatkovács világfutóvá, érzéstelenné és meretté, tökéletessé és tudóvá, kemény, fájdalmas műremekké. Mert mikor lesz az ember igazi ember? Akkor, hogyha a fájdalmak és a szenvedések hatására nem a látszatvilággal szembesül, hanem a valóságos világgal, nem látszatéletet él, hanem a létezés valóságosan éli meg, vagyis mi a létezésnek az értelme? Azt mondja egyszer Kosztolány, a létezés értelme az igazság, a szeretet, és ami ezeknél több, a fájdalom. Én csak könnyeimen át tudom igazán látni a világot, különben vak, koldus vagyok. Csak könnyeken át igazán adja ki a világ a magat kontúrjait. És hogyha ezt végigkövetjük, akkor fordulhatunk oda, amit mindenki kezébe adtam, aki később jött, majd elvehet innen az asztalról. Három Kosztolányi verset adtam mindenki kezébe, hogy ne csak így hallgatni tessenek, hogy tessenek belenézni a versekbe. A három vers közül az első egy négy soros. Ez szemléletes képe annak, hogy Kosztolányi minek tartotta a munkát, a költészetet, mi köze volt ennek az életéhez. Kérdések munka közben, 1928-as a vers. Hányadik cigaretta az, amit szívok? Merre füstölög el életem vonatja? Hová robogok én a vak éjszakában? Mi békés vetést gyújt lángra szikrán? Egyik képből megy át a másikba. Ugye mindig ez az önemésztő dolog, mint a hajnali részességben, és az állandó dohányzás, izgatta szívem 40 cigarettám. Végül is mondom, ennek köszönheti a korai halálát, és érdekes, hogy ez a két költő, a Babics is ugye ebbe hal bele, és Kosztolányi 5 évvel előbb hal meg, és Kosztolányi vigasztalhatatlan, elmegy ő Skandináviáig gyógyítani a betegségét, elmegy német orvosok, hogy nem tudják kigyógyítani, jönnek európai művészek, és sírnak a betegágyánál, mint a francia Duhamel, egész Európa szereti, de lehet látni, hogy ez az ember leépül, a leépülés közben egy szerencsétlen szerelem, egy ismeretlen hölgy iránt, amit a felesége joggal vesz zokon, és majdnem tönkre megy a házasság, az utolsó másfél-két év terméke ez, és a magyar irodalomnak, a magyar költészetnek az előbb hallott vershez hasonló nagy vers születik, körülbelül olyan, mint a József Attila ódája, ez a szeptemberi áhítat. Szeptemberi áhítat. Ez az utolsó életfellobbanás, kapaszkodni az életbe, de hát meg fogok halni, mert a gégerák végez velem. Kosztolányi és Babics eltávolodtak egymástól az életük során, de amikor Kosztolányitól megkérdezték, hogy volt-e valaki, aki meg tudta vigasztalni, akkor az élete végén azt mondta, hogy egy valaki tudott megvigasztalni. Babics. De mivel? Kérdezi a fel, mivel? Babics bemegy hozzá, már a súlyos beteg Kosztolányhoz a szobájába, rövid idő után kijön tőle, és azt mondja, hogy csak ő tud, hát mivel ilyen rövid idő alatt? Egy mondattal tudott meg. Előre készítem önöket, ez az egy mondat is négy szóból fog állni. Négy szóból fog állni. Ez valóban az egyik legcsodálatosabb mondat, amit haldoklónak mondtak. Tudni kell a mondat, azért nem idézem még, mert tudni kell, hogy Babics és Kosztolányi tényleg olyan ikerpárosok voltak az egyetemi évük alatt, hogy Kosztolányi Babicsot Michelnek nevezte. Ugye francia műveltségűek voltak, latin-magyar szakosok, de franciás műveltség, francia nyelvet is tanultak. Mondom, mind a kettő 5-6 nyelvet beszélt, fordított, stb. És Babicsot Michelnek nevezte, ez franciul Mihály. Babics pedig Kosztolányi Dezső, franciául Did. Dide így van leírva, de Didnek kell kimondani. A mondatban majd meg fog szólalni ez a szó is, amit 20-30 évvel ezelőtt használt a pályatársa, hogy Did. És az előtte levő három szó pedig a második Korintusi levél 4. fejezete, anélkül, hogy ez Babics tudta volna. Ott mondja ki a Biblia, hogy minden ti értetek van. mert a szenvedés is abban nyeri el az értelmét, hogy ki mennyire gondolkozik, ki mennyire hagyja magát vezetni, az élet valódi célja az igazság, a szeretet felé, amelybe a fájdalom és a szenvedés tudja igazán bevezetni az embereket. Tehát a mondat így hangzott, amikor Babits vigasztalta Kosztolányit, mindez valamire való dit. Mindez valamire való. A te szenvedésed, a te leépülésed, a te 51 éves korodban bekövetkező halálod, hogy ezt te átélted, mindez valamire való dit. De ezt Kosztolányi is tudta, hogy ez valahogy valaki ezt engedi meg az életében. Említenék erre önöknek két verset. Nagyon érdekes szabad vers mind a kettő, de figyeljék meg, milyen érdekes versek. Az egyiknek ez a címe, csomagold be mind. Csomagold be mind. Csomagold be mind, ami volt, ami régen volt, ami édes, mind csomagold be, ami több, mint játék, szerelem, több, mint élet is, a kincseim csomagold be. Régi szavam, az aranyt, kevélyen csengő rímeim, melyekkel magasan röpültem a többi fölött, s ékes igéim, mind-mind csomagold be batyuba, abba, amit hoztam, s hagyd az úton másnak, hogy hősi igazul járjak egyedül, egyszerű ember az egyszerű földön, s mesztelenül legyek, amint megszülettem, mesztelenül legyek, amint meghalok. Megint már a Jób könyvére a másodszor jutalás. Nyugtalanok az én reggeleim, és éjjel hatalmas hang kiabál újra belőlem. Ruhátlan és hústalan zúg el a lelkem, nem illik hozzá az ifjúi parádé. Úgy se soká tart már számomra a földi vándorlás, 10 évig vagy 20 évig, aztán elromlik a test, mely zárja hüvelyében lelkemet, és egészen lélek leszek. Agyhát vetkőzni most erőt, éreznie kedves időre magamat s a világot, te nagy igazság, szeretet, s még nagyobb igazság, fájdalom. Te adja szemeimre könnyet, mert könny nélkül én csak nem látó, vak vagyok. Döbbenetes vers, szabad vers, tehát itt nincsenek rímek, de nem csak az a vers, amelyben rímek és versszakok vannak. Másik vers, ami még megdöbbentőbb, hogy Kosztolányi mi mindenre rájön a szenvedés közben, hogy csak könnyeken átlátjuk igazán a világot. A másik vers címe, vágy eltévedni, vágy eltévedni. Én már unom azt, hogy azért szeressenek, mert én vagyok. Már az én vágya, más az én vágya. Eltévedni éjszaka a sivatagban, mint a mesében. Menni a sűrű sötétben, egy kis fénnyel után, benyitni egy házba, hol lámpavilág ég, s vígan lakomáznak, várni, amíg kínálnak, letelepedni rakott asztalukhoz, étlen és szomjan, mint kósza vándor, ismeretlen senki, valaki, kinek a saruja csupa por, azután vigyázni, hogy nézi a gazda lassan evő szájam, gyorsan ivó torkom kortyait, s kezem, mozgó kezem árnyát, s megzendülő arcomat, oly jó szeretettel gyönyörködve bennem, mint egy kutyában. Bár csak úgy szeretnének engem, mint egy kutyát. Bár csak az emberek ne azért fogadnának el, mert én valaki vagyok, mert nekem ilyen műveim vannak, meg ilyen teljesítményeim. Bárcsak, hogyha eltévednék valahol, és egy házba befogadnak, és látnak, hogy eszem, iszom, mint egy hosszú sivatagi vándorlás után, a gazda úgy nézne rám, olyan szeretettel, olyan él nélküli, ítélet nélküli bensőségességgel, mint hogy a kutyáját elfogadja. Na tehát ezen a világon az embereket nem fogadják el úgy, mint a kutyát. Az embereket kutyaszámba se veszik. Nem? Vagy ez csak a szegény kisgyermek panaszai? És itt szeretném fölhívni a figyelmet, hogy milyen érdemes az irodalomtörténetírás, most jön a második vers, mert ha csak ebből a szövegkörnyezetből kivenném ezt az ordítás az erdőben 1929-ben írott versét, soha semmilyen kötetében nem vette bele Kosztolányi, de rátaláltak a hátrahagyott művei között. De az irodalomtörténet az folyamatokat is lát, és látja azt, hogy egy költő mivel küszködik, mi az a belső mozgás, amit viszi őt, a hitetlent, őt, aki nem tudja Isten létét elfogadni, de az életbe beleütközik azokba a dolgokba, amelyek óhatatlanul Isten szerinti felismerésre vezetik. Ordítás az erdőben. Uram, irgalmaz! Add nekem kegyed! Elmúlt megint egy év a régi csendben, de most fölordítok egyszerre 40. Eszembe jut minden, hová megyek? Hová viszel? Tám pihenek egyet? E kőre itt? Hagy kissé megpihennem. Vagy mint a vásogt gyermek bőgni? Nem, nem, nem akarom. De hogy? De mit tegyek? Én mentem eddig nem gondolva merre, beléfogózva atyai kezedbe, de most velőm és vérem összefagy. Amint vezetsz itte homályos erdőm, én nem látlak, én alkotóm, teremtőm, én rombolóm, félek veled, ki vagy? Ha ezt csak úgy magába olvassuk ezt a verset, azt mondjuk, na hát íme egy tipikus, mondjuk egy gyermek korában, Kosszányék családja, katolikus család volt, tehát templomba járó család, utána elveszíti a hitét, újságírók között nem sok embert láttam, aki ott nyerte volna a hitét, tehát az újságírók között, művészek között, bohém élet, éjszaka járunk a színházba, megírjuk a színikritikát, kocsmázunk, bordéba megyünk. Hát ez volt Adinak, Kosztolányinak, ebből csak mondjuk Babics maradt ki, mert Babicsnak volt egy emberi tartása, de ezek úsztak az árral, és pénz volt, hír volt. És akkor azt mondja itt Kosztolányi, hogy én eddig mentem eddig nem gondolva merre, beléfogózva atyai kezedbe, hát egy kis csúsztatás, sehol ilyen nem volt az életben. Mikor látja az ember az Istent idegennek? Mikor nem tudja elfogadni az Isten létezését? Amikor az önző embernek elvárásai vannak, és Isten ezt nem elégíti ki? Amikor az önző ember azt mondja, hogy az Isten engem segítsen, az Isten engem gyámolítson, szívok 40 cigarettát, de maradjak 100 évig életben, leiszom magamat, hogy Adi is a legjobban a az asztal alatt érezte magát, ez Fülep Lajos leírja a visszaemlékezésében, Kosztolányi ebben nagyon Adi pártoló volt, ezért is ment neki nagyon Adinak, mert általában azok mennek neki a másiknak, akik ugyanazt csinálják, mint a más. De ez a Kosztolányi, aki látszólag azt mondja, hogy egy ismeretlen úr, egy azúr, de mégis dalolok az azúrnak, miben dalol az azúrnak? Hogy az élet lényeg, hogy előbb olvastam, az igazság, a szeretet, és ami még nagyobb igazság, a fájdalom. Mert a fájdalom, a szenvedés vezet el az igazi igazsághoz, az igazi szeretethez, tehát a megszenvedett igazsághoz és szeretethez, és ezért kell befejezésül a harmadik verset, ez is önök előtt van, vita tárgyává tenni, mert az az ember, aki érzi azt, hogy elrontotta az életét, hogy nem így kellett volna, én ezt ugyanígy nem mondja ki, de látja már, hogy az önzés meg a szeretet egyékényen nem fér el. Az én életem önző élet volt, és most bepillantásom nyílik, hogy igazság, szeretet, fájdalom, még nagyobb igazság. Itt jön Kosztolányi Kései költészetének ez a különös artikulációja, könyörgés, az ima. Könyörgés az itt maradókhoz. Érdemes már a címen egy kicsit elgondolkozni, mi az, hogy könyörgés az itt maradókhoz, akik itt maradnak. Én elmegyek. Melyik bibliai könyv mondja azt, hogy hát jobb innen elmenni, sőt, jobb lenne még ide se születni. Mert olyan borzalmaknak van kitéve az ember, mert az ember, ha nem keresi Isten, sokkal több kárt okozhat magának, mint valamennyi ellensége okozhat neki. Ez Prédikátor könyve 4. fejezet. Könyörgés az itt maradókhoz. Ha meghalok majd, mélyre ássatok, gyarló valomban meg ne lássatok, kötként inogjon eltűnt társatok, s nekem szegénynek megbocsássatok. Mit tudok mondani az életemre? Elhibázott élet, rossz élet, de gyenge voltam, és talán ti is gyengék vagytok, de ne ítéljetek. Nézzétek el, hogy ilyen voltam, de egy voltam közületek. Ugye Kosztolányi Kései nagy versei között ott van a halotti beszéd, amiben szinte céllá teszi azt, hogy minden ember egy, minden ember kisszerű, minden ember kicsi, minden ember gyenge, mindenki a nulla pontról indul, és mindig odatér vissza, hogyha többet képzel magáról, mint ami, és mi koldusok és nullák vagyunk. Tehát ha többet képzelünk, újra vissza kell térnünk a nulla pontról, hogy valóban láthassuk önmagunkat. Ne nézzétek karomat, térdemet, csak szándokom, és ne az érdemet. Mi vérzik és fáj most mellem megett, azon lehet akkor megmérnetek. Érdekes játszadozás. Egy Kosztánya az egész költészetében játszik, hogy hallgatták ezt a nagy verset, ez tele volt játékkal, rímjátékkal, csillogással, játékkal, kis humorokkal. Mit jelent az, hogy ne nézzétek karomat, térdemet, csak szándokom és ne az érdemet? Persze, ne a külső teljesítményt nézzétek, de azt, hogy én jót akartam, de hát te mindenki jót akar. Hát mindenki jót akarva tesz rosszat, nem? Az egész világ elmondhatja magát, én csak jót akartam, és itt kijön ez az űrzavar, amit életnek nevezünk. Mi vérzik és fáj most mellem meget, azon lehet akkor megmérnetet. Tehát ki tudja akkor már meget, ki tudja, hogy valakiben mi volt a melle meget, a szívébe. Ki tudja, hát élő állapotban nem tudjuk, nemhogy még a halála után. Figyeljük meg, itt is egy kicsit játszik, hogy kötelesség a megbocsátás, mert mi emberek annyira lehetetlenek vagyunk, és annyira tehetetlenek, hogy ne ítéljetek, emberek. Persze, behallatszik ide a Máté 7, hogy ne ítéljetek, hogy meg ne ítéltessetek, de egy különös játék van. Önváddal és mérgekkel olykoron, vertem magam füstös boros toron, mindig a kín volt olmos ostorom, mindig magány a mély monostorom. Érdekes, amilyen formát választ ez a vershez. Miféle versforma ez, amiben elkezd beszélni? Ilyennel még eddig nem találkoztunk. Ez a versforma, ez a tiszta rímek, tehát A-A-A-A. Nem, sem nem páros rím, sem nem kereszt rím, minden térdemet, érdemet, meget, megmérnetek. Olykoron, toron, ostorom, monostorom. 10 szótag, de mint a régi prédikátoroknak, a reformáció utáni református prédikátoroknak a versei a 16.-17. században, ő a katolikus Kosztolányi beöltözik ebbe, mint amit Adi természetesen használt, hogy iszonyú dolgok mostan történülnek, stb. Ugye a Krónikás ének 1918-ból című versére gondolok. Tehát ez egy olyan kabát, amiben nehéz játszani, de azért játszik, még itt is játszik. Védkeztem itt, s védkeztek ellenem. Bár senki úgy, mint lázadt szellemem. Az sarkantyúzott szűnös szüntelen, s ezért vagyok én bűnös bűntelen. Egy hatalmas rátapintás, hogy az élet tele van azzal, hogy másoknak bajt okozunk, meg nekünk is bajt okoznak. Sértünk és sértődünk, bántunk és bántódunk, de mi itt a kulcs? És itt kimondja, hogy itt a kulcs, bár senki úgy, mint lázadt szellemem, tehát itt van belül a nagy probléma. Nem a karba meg a térbe van a nagy probléma, a fejbe van a nagy probléma. Önkéntelenül arra jön rá, ami a Bibliának és főleg Jézus tanításának a középpontja, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, semmiképp nem jutok el a mennyek országát. Ha nem hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok bűneitekben, térjetek meg. A megtérés, a gondolkozás megváltozása, mert ha az ember nem változik meg a gondolkozásba, csak lázad szelleme van, lázad az Isten ellen, lázad a másik ember ellen, lázad a világ ellen, lázad önmaga ellen is, mert nem tudja hova tenni az életét. Tehát nagyon rátapint, vétkeztem itt, s vétkeztek ellenem, bár senki úgy, mint lázad, csak olyan, nem egyszerűen ilyen nagyon hétköznapi beszédfordulattal a legsúlyosabb dolog odavett, mint lázadt szellemem, az sarkantyúzott szűnes szüntelen. Igen, hát aki nem tér meg, aki nem tér meg Isten szavához, aki nem fogadja el azt, amit az Isten mond, mert az Isten hitet nem lehet magunkra erőltetni, az Isten hit nem egy vallásoskodás, az Isten hit annyit jelent, hogy elfogadom azt, amit az Isten mond. Ha először nem fogadom is el, de legalább elolvasom, szembesülök vele, esetleg küzdök vele, de amikor látom már, hogy az Isten igazabb dolgokat mond, mint az én lázadt szellemem, és ezt elfogadom, és hagyom, hogy az Isten megváltoztasson, akkor ér az ember az igazi céljához az életben. De a negyedik sor egy elég kétséges sor, és ezért vagyok én bűnös, büntelen. De hogy lehet egyszer az ember bűnös is, meg büntelen is? Játék. Ki akar térni? Azért nem akar úgy szembesülni, hát nem is tud persze, de azért rájön az alapvető dolgokra. De a komor szemet el nem bírom, örök gyehenna lesz, attól sírom, nézd, fél a lelkem, mint hulló szirom, legyen az irgalom az én bíró. Mi az, ami újra és újra visszatér? Emberek, irgalmazzatok. Az ember irgalomra, kegyelemre szorult lény. Megint egy olyan gondolat, amit Kosztolányi a fájdalom és a szenvedés nélkül soha nem mondott volna ki. Az ember irgalomra szorult lény. Nincsenek érdemek. Az ember a nulla, de inkább a mínusz szinteken tanyázik, és ha az ember azt akarja, hogy valami legyen, akkor fogadja el az irgalmat. Azzal, mi biztos és szilárd igaz, holtomban új halálba taszítasz, aki halandó folyvást botlik az, számomra csak a kétes a vigasz. Persze kisiklik erre, kisiklik arra. Szeretné a bizonyosságot, de el is hárítja. Szeretne valahol megnyugodni, de azt mondja, csak a kétes a vigasz számára. Szóval vergődés ez. Kosztolányi a 20. század ateista emberének a vergődését írja le. Azt a vergődést azonban, mennél jobban vergődik, annál inkább Isten prédájává válik. És ennél nagyobb magyar versbefejezést nem ismerek. Mert Kosztolányi azért is nagy költőnk, tetszettek látni a Batkovács is, hogy mit csinál például a főnévi igenevekből, vagy a célhatározóból, vagy a melléknevek, hogy sötét, meg kormos, meg meretté, meg... Tehát egész más versbeszéd ez, mint az addigi magyar költészet, és hát európai költészet is csinálja, de Kosztolányi az a költőnk, aki általában a verseit, mint ahogy a hallott versből is láttuk, föl tudja vinni, hát ebben segítette az újságíróskodás, az újságírónak is úgy kell megírni a dolgait, hogy állandóan odafigyeljenek és elolvassák, és a végén föl tudja valamivel vinni, amíg kizenge. Ezt például Arany János nem tudta megcsinálni. Arany János a legtöbb versét elrontotta a rossz befejezésekkel. József Attila is elrontotta a rossz befejezésekkel. Aki verset befejezni tudott, egyébként regényt is, meg prózát is, jól ez Kosztolányi volt. Ha egy szerzőt kell a magyar irodalomból föl említenem, hogy aki a legjobban tudott írni, tessék meggondolni, amikor Kosztolányi meghal, I. és Gyula 11 kötetben gyűjti össze az írásait. Az ember nem élt, hanem írt. A 11 kötet. Most a Kosztolányi összkiadáson 20-valahány vaskos, 30 vaskos kötetből áll. Hát csak ami hírlapi cikket írt, még most is kerülnek elő dolgok, és ha mondjuk az ember fáradt, és én jót akarok olvasni, mindig gondolkodás nélkül Kosztolányit veszem elő, mert tisztán ír, világosan ír, célatra törően nincs. A magyar prózaírók közül csak Gárdonyi tudja ezt megcsinálni, vagy Ottlik Géza, mint Kosztolányi. Világos, tiszta, áttetsző célratörés, még van is mondani valója. Nem akármi. De a verseiben, hogy egy ilyen versbefejezés, ami most jön, a kancsal emlék szépítsen tovább, mint hold, mely a felhőken oson át, s széthordva megbocsátó mosolyát, ezüsté bűvöl minden pocsolyát. Hát ilyet nem tudott magyar költő leírni. Mi az, hogy kancsal emlék szépítsen tovább? Mármint, hogy engemet. Hogy úgy emlékezzetek rám, hogy egy kicsit ne rosszul emlékezzetek rám. Bocsássatok meg. Ilyen voltam, gyarló voltam, rossz voltam, borzalmas voltam. De bocsássatok, kancsal emlék. Egy különleges jelzője Kosztolányi nagyon sokszor használt ezt a kancsal. Tehát a kancsal az, ami ugye... ami... Igen, azt látja, amit nem akar. Tehát a kancsal emlék szépítsen tovább. Ha már most nem tudtok megbocsátani, hogyha meghalok, akkor már arra való tekintett, hogy itt élt ez a tébolyodott, ez az agyalágyult, hát de azért legalább arra figyelmeztetett benneteket, hogy túl nagyra ne tartsátok magatokat, emberek. Azért vissza az agarakkal. Túl nagyra ne tartsátok magatokat. Nagyon szánalmas létezők vagyunk. Jobb lenne léteznünk, mint élnünk. Az életet telezsúfoltuk minden semmiséggel és haszontalansággal, mint ha Erich Frommnak, a híres pszichológusnak a híres tétele köszönne vissza, hogy az emberek birtokolni akarnak, ahelyett, hogy léteznének. Hát Hoszkosztán is egy kicsit ezt mondja, hogy itt mindenki birtokolni akar, meg nagy akar lenni, meg hírnevet, meg sikert, meg élet, minden. Nem lenne jobb egy kicsit leülni és tűnődni és létezni? A kancsal emlék szépítsen tovább, és most jön ez a csodálatos, tessék megfigyelni, ez az összetett hasonlat, mint hold, mely felhőkön oson át, el teszem képzelni a képet, ugye? Sötét van, felhők vannak, és a hold hol kibújik, hol nem, ugye? Látunk már ilyet, a felhőkön oson át, és széthordva megbocsátó mosolyát, ez is egy gyönyörű kép, hogy a sötétben, ugye a hold bevilágít, valami keveset bevilágít, és most jön a nagy csattanó, ezüsté bűvöl minden pocsolyát. Tehát széthordva megbocsátó mosolyát, ezüsté bűvöl minden pocsolyát. Pocsolya. Ezt is tetszenek megegyezni, hogy ezek vagyunk mi. Kosztolányi egyszer megírta, hogy mit tart a legszebb magyar versnek. Azt mondja, azt, amit a nagyanyám mondott el egyszer. Igen? Mi volt ez? Nagyanyja nagybánya körül, tehát Erdély északi részén nevelkedett föl, és a következőt mondta. Csontkürttel harsognak, aranydeszkák hasadnak, földi férgek mozognak. Ez a legszebb magyar vers. Mit jelent az, hogy csontkürttel harsognak? Csontkürttel harsognak. Ez micsoda? Nagyvárosi emberek tetszenek. Reggel kukorékolnak a kakasok. Nem? Csontkürttel harsog. Reggel kukorékolnak a kakasok. Hát az hogy néznek ki, hogy azt mondja, reggel kukorékolnak a kakasok. Hát jól kinézek mi, hogy ez egy vers. Nem. Csontkürttel harsognak. Falusi embernek ez a költészete. Csontkürttel harsog. Aranydeszkák hasadnak, ez mit jelent? Fel kell a nap, és a égi asztalosok már eresztik ide az aranyló sugarak. Ezt már tudjuk. Na de ahhoz nem kell kommentár, hogy földi férgek mozognak, ez mit jelent? Ez kell ehhez kommentár? Ugye rögtön mondjuk, hogy emberek, ezüsté bűvöl minden pocsolyát. Ugye milyen finom, a tiszta költészet, nem azt mondja, hogy rongyalakok vagyunk. Nem sokat érünk. Annyit érünk körülbelül, mint egy pocsolya. Pocsolyát valamire sokra tartjuk. Annyit érünk, mint a féreg. Biblia hol használja legtöbbször a féreg kifejezést? De én féreg vagyok, nem férfiú, az embereknek csúfja és a nép utálata. De én féreg vagyok, nem férfiú, mert ha valaki eljött erre a világra és egyé lett a pocsolyával, fölvette a férgeknek a ruháját, a férgek bűneit is magára vette, akkor ő is féreg lett. Ez a 22. Zsoltár Krisztus előtt 1000 évvel Dávid jövendőlése, hogy ki lesz az emberiség megváltója. De én féreg vagyok, nem férfiú. Féreg vagyok, nem férfiú. Az emberek csúfja és a nép utálat. Így jut el Kosztolányi olyan gondolatokhoz, anélkül, hogy kimondaná Istent, kimondaná Jézus Krisztust, nagy az ereje a kegyelemnek. Még aki Istennel szembeszegül, azt mondja, hogy hitetlen. Azt mondja, hogy Isten nincs meg, nem is akarok tudomást. Ha lenne is, akkor se akarok tudomást tenni róla. De hogy éli az életet, egy kicsit is gondolkodik. És a fájdalom és a szenvedés szinte mindenkinek fölpattintja a szemét. Akkor az ember elkezd úgy gondolkodni, ahogy talán nem is gondolta volna. És valami egészen gyönyörű, hogy fölviszi ezt a verset, a kancsal emlék szépítsen tovább. Mint hold, mely a felhőkön osonát, és széthordva megbocsátó mosolyát, ezüsté bűvöl minden. Egyszerre elegáns, egyszerre könnyed, egyszerre súlyos, egyszerre mély, egyszer egy egyszerű hasonlat, de már szinte a metaforáig kinyíló mélységű képzettársítás, mert azért ezüsté bűvöl minden pocsolyát. Nem egy prózai szöveg, nem? Ezüsté bűvöl minden pocsolyát. Tehát ez Kosztolányi, akit a mai este én ezzel tudtam önöknek bemutatni, ami verseket mindenképpen elolvasandónak tartok, és amit le is szoktam diktálni. És közben is már erről ugye beszéltem. Azért, amit nem említettem, tehát amit talán nem említettem, azt is hadd mondjam. Ádám című vers, rendkívül egyszerű versek, Ádám. Szerelem című vers, döbbenetes, a szerelem tárgykörére nem is tudtam külön kitérni. Akarsz-e játszani? Ugye a halotti beszéd, maga a számadás, a kötetet egy számadás című szonetciklus nyitja meg, 6 szonet jön egymás után, ennek is az a cím, hogy számadás. Ne tessenek elfelejteni, hogy Kosztolányi abban a nyugatos író nemzedékben, amelynek tagja volt, mindenkit elbűvölt. Babics, aki nagyon nagy harcban állt vele. Ha valaki el akarja olvasni, hogy Babics mennyire aggódott Kosztolányiért, az olvass el Babicsnak a Kosztolányi halálára írt Kosztolányi című tanulmányát. Babicssal élete végig feleselt Kosztolányi, főleg az Esti Kornél novellákban és az Esti Kornél éneket című versben, amit szintén ajánlok. Azt mondja Kosztolányi, Babics miért gondolkozta annyira mélyen a búvár, ami lemegy a mélybe, mit hoz föl a mélyből a búvár? Iszapot, sarat. Babics válaszol, nem is tudtam, hogy a búvárok azért mennek le a mélybe, hogy iszapot, sarat hoznak, mert szerintem igaz gyöngyöt. Tehát ilyen hírlapi csatáik voltak egymással, és ó, mi sekély a mélység, s mi mély a sekélység, mondja Kosztolányi Babicsnak, hogy te olyan mély, hát az egy sekély dolog, hát gondolkodtok, meg küzdötök, meg hit, meg van, hát túl vagyok én már ezen, de a sekélység, az érzelmek, a sok változatosság, abban van a mélység. Babics azt mondja, hogy nem, én aggódtam azért, hogy Kosztolányit elragadja az újságírós lendület, meg az egész fiatalkorban egy kicsit félresiklott irányvonal, de amikor jött Kosztolányi életében a boldog szomorúdal, amikor jönnek ezek a halálversek, ezek a fájdalomversek, akkor láttuk őt igazán, akkor született meg az igazi Kosztolány, amikor meghalt. Ez Babics megírta. Ez nagyon igaz, nagyon megrendülten olvasok. Kosztolányihoz nagyon közel volt Karinti. Tulajdonképpen Kosztolányi is egy ilyen szóbűvész, ugye? Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek. Jó, meg vagyunk kifizetve, ugye? Tehát ez Karinti, ugye állandóan a szavakkal bűvészkék, közben egy tréfa, humor, minden. Kosztolányi nagyon sokat átvett ebből, azért a költészet az egy nyelvi játék, egy nyelvi zsenialitás is. Füst Milán, akivel együtt járta a körutat, és ott a villamos sínek között rímes játékokat játszottak, vagy Tóth Árpád, akivel leültek egy kávéházba, és megírták a verseknek a rímeit, és ahhoz kellett megírni a verset, és hasonlók. Tehát Kosztolányi mindenki között otthon volt, és aféle jópofa gyerek volt, de az igazi Kosztolányi akkor született meg, és ezt a versei tanúsítják a legmélyebben, amikor ő a rettenetes testi szenvedések hatására elveszítette a hangját, lesoványodott, amikor már csak kórházak lakója lett, és amikor ő ezekkel a kérdésekkel szembesült, hogy az élet, igazság, szeretet és a még nagyobb igazság, a fájdalom visz el ahhoz az igazsághoz és szeretethez, amiről ő ugyan tudni nem akart, de mégiscsak egy nagy, ismeretlen úrnak vendége volt. Ezért megrázó a Kosztolányi sors, ezért megrázó a Kosztolányi költészet. Én azt elhiszem, hogy Kosztolányit olvasni az egyszerre gyönyör, mert olyan pazara stílusa, és egyszer egy mély fájdalom. De hát minden költőnk és művészünk más nyújt az elmúlt évszázadok folyamán, ezt nyújtja Kosztolányi. Kinek van kérdés? Igen.
Én nem gondolom, hogy neked neki még minden embernek valahol ez a lágya a lélek.
Igen.
És azért azt gondolom, hogy azt nem tudhatjuk, hogy Isten hogy érdekelünk, mert sok mindent tudhatunk, de azért az én dolog, hogy azt gondolom, hogy ismereteik is felelődnek.
Igen. Ez egy érdekes dolog. Először is Kosztolányi világszemléletileg a korai megnyilatkozásai, ugye említettem a Plátó olvasása közben, platonista volt. Tehát a test és lélek éles ellentétét vallotta. Ő nem abból indult ki, amiből a Biblia, hogy test és lélek az így fonódik össze, mert ebből indult volna ki, akkor 40 cigarettát nem szívott volna el. Mert azt látta volna, hogy a teste, lelke erre rámegy. A teste is, meg a lelke is rámegy erre. Na most nagyon érdekes versei vannak, a más versekben például ilyeneket mond, hogy az ember mikor lesz ember? Akkor lesz ember, amikor lelkileg közli magát a másik ember, és a másik ember fogadja be, és gyúrja őt ebből a lelki megnyilvánulásból össze, úgy, mint Isten gyúrta az első emberpárt. Tehát, hogy lélektől lélekig. Ez ugyan Tóth Árpád vers, de Kosztolányi is ezt vallja, hogy az embernek a lényege, az a belső valami, az a belső tartalom, ami megközelíti a másik embert, és ha a másik ember elfogad engem, tulajdonképpen azzal járul hozzá, azzal teremt meg engem, mert különben egy partra vetett hal vagyok. Nagyon érdekes verseket ír ebből a tárgykörből is. A lélek halhatatlanságát azt ő nem feszíti tovább, mert ő ilyen, tehát ő nem egy módszeres gondolkodó, nem egy Babics, vagy nem egy Arany János. Ő nagyon sokszor ötleteken úszik, mint Karinti, nagyon sokszor benyomásokon, érzéseken. Barta János, a Debreceni Egyetem professzora foglalkozott sokat Kosztolányival, és azt mondja, hogy Kosztolányi az a magyar költő, akinek a maga biopszichikai volta a legközvetlenebb érzékelés. Amit a biológikum, amit az ösztönöm, a vágyam, amit közvetlenül érzek, ez vagyok én. Na most ez ugyan nagy tévedés, mert mi nem csak azok vagyunk, amit az ösztönünk súg nekünk, meg a vágyunk, meg az érzéseink, hiszen ott van egy világ, ami ezt kontrollálhatja, ott van a hit, amely ezt legyőzheti a rosszat és felemelheti a jót, de Kosztolányi, mint aféle újságíró, mert megint ugye az újságírók nagyon kedvezni akarnak azért az embereknek, az újságírók mindig kiszolgálni akarják az embereket, így vezetik félre az embereket, kiszolgálják az embereket. És Kosztolányi is valami ilyen, hogy ő a költészetet azért sokszor egy ilyen csillogásnak, egy ilyen színpadi előadásnak tartja. Az egész irodalmat egy ilyen, ugye volt egy vers, amit fölidéztem, azt mondja, hogy na fiam, hát most mutasd meg, hogy mi az irodalmi, mert ő azt mondja, hogy az embereket gyönyörködtetni kell, mert az emberek nem az igazságra kíváncsiak, az emberek nem jók akarnak lenni, de a szépre, arra mindenki odafigyel. Valami jól, hatásosan van megfogalmazva. Például egy nagy verse Kosztolánynak, ezt is tessenek elolvasni, Ének Virág Benedekről. Virág Benedeket 18. századi tisztes, de hát nagyon közepes magyar költő és műfordító volt, Virág Benedek. A Tabánban lakott, szerzetes volt egyébként, szerzetes rendbe tartozott, és Kosztolányi ír egy csodálatos verset, hogy jaj, de jó lenne most a 18. században élni, elmenni Virág Benedekhez, mert ki a költő, ott mondja ki ebben a Ének Virág Benedek, hogy ki a költő, azt mondja, aki görcsös szókat gyalulva, gyúlt szemekkel, tág pupillával nézte az eget. Fölteszem fogni? Görcsös szókat gyalulva, gyúlt szemekkel, tág pupillával nézte az eget. Félelmetes nagy sor, nem? Mert a költő, ez egy szóasztalos a költő. Mert ha szó nincs a helyén, az nem költő. Görcsös szókat gyalulva, gyúlt szemekkel, és hát a lázban ég, ugye Shakespeare is mondja, a költészet ez egy lázas állapot, hogy a költő szeme a földről az égre, égről a földre villan. tág pupillával, és nézte az eget, tehát mindig az égre kell nézni, mert az a bemérési pont, nem a pocsolya. A pocsolyát is ezüstössé a hold tudja varázsolni. A pocsolya az pocsolya. A hold, meg a nap, meg az ég az a bemérési pont. Tehát Kosztolányi ebből a szempontból a költészetet felhasználja, mint egy kvázi megváltás. De aztán erről leszokik, mert ez a vadkovács már azzal fejeződik, hogy egy engem kemény, fájdalmas műremekké. Tehát Babits ebben későbbikben marad, egész a Jónás könyvéig mondjuk, 38-ig, de Kosztolányi érzi, hogy a költészet az tulajdonképpen az is egy semmi. Mert ugye a szavak összekötnek bennünket, de kiket kötnek össze? Az egyszerű embereket, az érző embereket, a szenvedő embereket, a gondolkodó embereket. Ugye itt a halotti beszéd a legtipikusabb Kosztolányi vers, abban ereszkedik el arra a színvonal, hogy mindannyian egyek vagyunk. Most az, hogy valaki tudós, vagy művész, vagy egyszerű utcaseprő, ez az intés az öregebbek tiszteletére is megszólal, hogy tiszteljük az időseket, akár utcaseprők legyenek, akár miniszterek, mondja. Tehát minden ember egy, minden ember, az, hogy ilyen különbség van ember és ember között, ez csak látszat, ez csak a földi mérték szerint különbség. Az ég szempontjából, Isten szempontjából, hogy mondta Luther, koldusok vagyunk mindannyian. És ez igaz, tehát Kosztolány is ezen a szinten van. Nagyon sok fénytörése van ennek a költészetnek, tehát ezt tudom mondani erről a lélek kérdésről, hogy ő az emberben a lelket, hogy mit tudunk adni a másiknak, és a másik ezt elfogadja, beépíti az életébe, akkor van ember és ember között normális kapcsolat. Tetszettek figyelni, hogy Latinovics mennyire jól mondta, hogy azt mondja, elmondanám ezt néked, ha nem unnád. Micsoda verskezdés ez? Ugye elmondanám. Mert nem unnád. Négy csak, hol kezdjem, hol magyarázzam? Te ismered a házam? Ugye ezek az átkötések, ez a festelen, mint hogyha Pesten találkozna tényleg egy utcaseprővel, vagy egy csatornatisztítóval, aztán ezen a szinten. Ez már Petőfi bevezeti a magyar költészetbe, hogy itt van az ősz, itt van újra. Szép, mint mindig én nekem. Tudja Isten, hogy mi okból szeretem? Szeretem. Ez az egyszerű, ez a festelen, ez a szinten bratyizó, hogy a költészet az nem az a nagy, hogy mondjam, ünnepélyes, nagy elokvencia, ékesszólás, hanem beszéljünk egymással lélektől lélekig, mert köztünk a roppant jeges űr lakik. De beszéljünk, hogy ne legyen köztünk a roppant jeges űr, mondjuk el a tapasztalatainkat, mondjuk el a felismeréseinket. Ilyen szempontból is Kosztolányi a magyar költészet versnyelvének nagy megújítója. Ezért mondta Vörös Sándor, hogy három ember előtt hajtom meg a fejemet, Adi, Babits és Kosztolányi előtt. Kosztolányi József Attilát is a hón alá fogta, József Attila is mesterének mondta, úgyhogy ezért a következő előadás irány József Attila, tehát a Biblia is József Attila lesz. Más kérdés? Tessék! Hát az más féreg. Petőfinél ott csak egy hasonlat, hogy egy féreg, ami a gyökeret elrágja, vagy a virágot elrágja. Petőfi az emberről nem egészen úgy beszél, mint féregről, hiszen Petőfi azt akarná, hogy az ember féregből, azt mondja, hogy akkor féreg az ember, amikor a szolgaság jármát eltűri a nyakán. Hogy az ember akkor lesz ember, amikor szabadon gondolkodik, dönt, és nem hagyja, hogy állandóan irányítgassák, meg mindig föntről mondják meg neki, hogy mi a jó. Tehát Petőfinek egész más az alapállása, de hát a reformkornak más a helyzete, mint mondjuk 100 évvel később a Horthy rendszernek a helyzete. Egyébként Kosztolánynak van egy súlyos fekete foltja az életében, hogy a fehér terror idején beáll egy uszító lapba, és uszító cikkeket is ír. Ezt most próbálják nem megjelentetni, mert ez egy elég sötét dolog volt a részéről, persze hát ő Károlyi Mihállyal rokon szemvezetése az őszi rózsás forradalommal, a proletár diktatúra nem azt mondta, hogy ez már egy kicsit sok, itt visszavonulok mindenféle politizálástól. Egyébként tetszenek ismerni, az Esti Kornélt is el lehet olvasni, mint novella gyűjteményt, ez is egy nagyon nagy regények osztályának, hogy ki a politikus, aki odáll a tömegek elé, és azt mondja, hogy hülyék vagytok, nem baj, hallgassatok, meg még hülyébbek lesznek. Ez mind a mai napig sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy igaz. Nem is tudjuk, hogy milyen mélyen igaz. Magyarországon ezt nem becsülik, ezt az igazságot. Hogy itt mit csinálnak a tömegekkel, itt micsoda demagógiával, kiket, miket el nem hitetnek mindenről, ez Kosztolányi hát így fejezte ki, hogy az újságíró mellett a politikusokról is azért emlékezzünk meg. De ha valaki ezt szelidebben akarja elolvasni, olvass el Petőfi Sándornak a Magyar Politicucsokhoz című versét. Petőfi is ezt mondja, lényegileg csak nem a hülye szóval. Más kérdés. Ezt tessék. Igen, hogy Kosztolányi tulajdonképpen egy ilyen epikureista, hedonista alkat, hogyan ismer olyan mélységeket. Én azt gondolom, hogy egyrészt a gyermekkora volt nagyon tartalmas és gazdag. Azért az édesapja, akiről sokszor megemlékezett, akinek az ősei 48-as honvédok voltak, az édesanyja családja patikus volt például. Kosztolányi például riportot készített Bicsérdi Bélával, egy ideig vegetariánus lett Kosztolányi, tehát azért próbált ő az egészséges életmód irányába is lépéseket tenni. Kosztolányi egy olyan bohém volt, a felesége írt róla aztán a halála után egy könyvet, de ott mindent megtudunk róla, még azt is, hogy éjszaka kijárt a Spejzba és a süteményeket majszolt el a befőttes üvegek, mert szóval mindent tudunk Kosztolányiról, nincs, amit te tudnánk szinte napra pontosan. Azt gondolom, hogy Kosztolányi annyi, mint receptív ember volt, receptíven, nagyon sok mindent fölfogott, átfolyatott magán. Hát esetleg meggondolni, csak a színházi bírálatai két ilyen vaskos kötet. Hát csak az életében annyi színdarabot, amit megnézett. Hát hogy tudta ő a kisujjából a Néró a véres költőt? Mit foglalkozott ő a Róma korabeli viszonyokkal? Egy történetírói könyvet nem olvasott el, csak ő neki az volt a felfogása, hogy az emberek mindig buták voltak, mindig gonoszak voltak. Ezt leülök, összekeverek néhány alapösszefüggést, és kihozom a Rómának az első századbeli viszonyait. Nem kell nekem ahhoz, mint Kemény Zsigmondnak, vagy Móri Zsigmond, ezek a Zsigmondok komolyak voltak, elolvasták az erdélyi krónikákat, meg mit tudom én miket, hogy tudjanak egy, azt mondja, nem kell. Hát írjuk le, Néró az ezért volt hibbant, a Seneca az azért volt, a Britannicus azért volt, és megírja a regényt. Tehát ez tehetség kell, ez olyan tehetség, mint valakit ide fölállítanak, kérem rögtönözzön egy szonettet, és a Kosztolányi fölállna ide, és akkor rögtönöz két perc alatt egy szonettet. Ez egy különleges tehetség, ez ilyen, tényleg ilyen mozarti tehetség, mondjuk így. Ez titok, ez rejtély, hogy az emberi agy mi mindent be tud fogadni, újjá tud teremteni, elő tud szedni. Szegény Babits mennyit izzadott, hogy megírja a Gólya Kalifát, a Timár Virgé fiát, a halálfiait, tehát nagyon nagy regények ezek. Kosztolány meg leült, elkezdett írni, elképzelt, hogy egy cselédlánynak milyen lehet az élete, belevitte lélektanilag teljesen hiteles helyzetekbe, és megöli ugye vízéket, mert tragikumra, azt mondja, az egész élet tragikus, az emberek ostobák és gonoszak. Ostobák és gonoszak. Ami ezen felül van, az már csak a cirkalmasság. Ebből minden embert összegyúrok. Az ostobaság és gonoszság az mindenkinek kiteszi az alapját. És ebben végül is igaza van. Hát mit mond Ézsaiás próféta? Minden fej beteg, minden szív erőtelen. Adhat tisztát a tisztátalan? Senki. Ezt mondja a Biblia is. Az ember a bűn következtében eltorzult, a felismerhetetlenségig eltorzult. Kosztolányinak erre lokátora volt. Ezzel az eltorzulás összes változatára, ezért tud olyan pszichológiai remek műveket létrehozni a regényeiben. Ha filmbeli változatait tetszettek megnézni, akár a Pacsirtát, ugye Páger Antallal a főszerepben, akár az Édesanyját, egy félelmetes film, meg még valamit tegyünk hozzá. Tessék? Hát nyilván hát a a filmnek joga mondjuk, tehát nem tud az egy az egyben mindent felvinni. Igen, tehát Kosztrányi egy varázsló volt, mondjuk így. Egy táltos, vagy mit tudom én, milyen varázslószerű dolog, hogy a nyelvvel ennyit, ne felejtsük el, hogy Kosztolányi mind a mai napig a legnagyobb nyelvművelőnk, ő purista volt. A purizmus annyit jelent, ha magyarok vagyunk, magyar szavakkal éljünk. Ő nem használt idegen szavakat. Azt mondta, minden nyelvnek van egy gondolkozása, ő tudott 5-6 nyelvet, folyékonyan beszélt, és mondom, hogy a világ sikerre vitték a 2 éven belül lefordítani németre, és Thomas Mann ír hozzá először, de nem minden bokorba fordult elő minden íróval. De ő azt mondta, hogy mi magyarok vagyunk, nekünk van egy csodálatos nyelvünk, ugye Kosztolányi állította össze a 10 legszebb magyar szót, ugye ez is híres, hogy itt az édesanyja, meg ezek a szavak, és ő a nyelvet, hát olyan mértékben érezte a nyelvet, hogy én 45 éve foglalkozom Kosztolányival, mindent végigolvastam, beszereztem az összes kötetét. De amikor már másodszor, harmadszor olvastam el, akkor láttam, ott vannak a bejelöléseim. Ott van a felkiáltójel, kérdőjel, aláhúzás. Egyik barátom például kigyűjtötte Kosztolányi prózájából a metaforákat és a költői megfogalmazást, hát hemzseg tőle. Tehát egy olyan látása volt, olyan nyelvi kifejezés gazdagsága volt, amivel csak Arany János rendelkezett, de Arany János a maga puritán visszafogott módjával, ő mindig egy helyén mondott igével lett mély arany, a Kosztolányi pedig egy olyan konfetti záport zúdít ránk, és azt mondja, hogy emberek, látjátok, erre képes a nyelv. Mindent ki lehet fejezni a nyelvvel. Csak az ostoba nem tud kifejezni. Amit ő a magyar nyelvvel akár versben, akár prózában kifejezett, azt sem előtte, sem utána senki nem fogja tudni megcsinálni. Tehát ezért Kosztolányit olvasni, viszont üdítő, ha a Fürdés című novelláját el tetszenek olvasni, egy apa-fia között mennyire nincs igazi kapcsolat, és a gyerek belefullad a Balaton vizébe, mert az apa nem figyel rá, stb. Ahogy ezt megírja pár lapon, amilyen lélektani mélységek, amilyen egyszerűen, röviden, törölmetszetten, célra törően, erre hiába jött utána Krúdi, Mészői Miklós, Nádas, Eszterházi, ezek mind Kosztolányinak az örökösei, egyébként le is rótták, főleg Eszterházi Péter, de tulajdonképp mindenki meghajtotta a fejét Kosztolányi a stiliszta és a nyelvművész előtt, de nekinek nyelvmű, külön kiadták gyönyörű kötete a nyelv lélek, vagy valamilyen címmel adták ki, a nyelvművelő cikkeit. És ha befejezésül megengednek egy Kosztolányi szójátékot, Magyarországon nem gabona probléma van, hanem babona probléma. Tessenek olvasni, a verseket gyorsan el lehet olvasni, majd egy olyan költőre térünk, aki nagyon hasonló megszólalásában Kosztolányhoz nagyon sokat tanult Kosztolányitól, de másfelé vezetett az útja. Ez József Attila.